Nézzük meg, hogy mi történik. Napok óta, amióta az Alkotmány Bíróság azt a határozatot hozta, amit hozott, és amiről mindannyian tudunk, azóta egyért nincs a médiában, csak hogy kiszabadult, és ez szó szerint idézem, kiszabadult 550 fertőzött, és akkor most mi lesz? Most már akkor itt van két nagyon fontos dolog, amire talán érdemes lenne ráfigyelni. Először is az Alkotmányi Bíróság azt mondta, hogy az embereknek vannak jogai, a pácienseknek vannak jogai, a tünetmenteseknek vannak jogai. És ezt azért mondta, nem azért, mert egyik napra a másikra felébredt, hogy vannak jogaink, hanem azért, mert nagyon-nagyon-nagyon sok reklamáció érkezett. Mert hogy ezek a tünetmentes a páciensek, mert nem nevezhetjük betegnek, aki tünetmentes, ugye bármilyen nincs tünete, mert ezek a páciensek olyan helyen voltak elhelyezve, olyan helyre voltak úgymond izolálva, ami nem volt megfelelő semmiféleképpen. Pontosan az, amin nap, mint nap lovagolunk, és nap, mint nap mondjuk, hogy higiénián tartsuk be a minimális higiéniai szabályokat, ezek nem voltak egyrészt. Másrészt nagyon sok esetben megtörtént, hogy a tünetmentes egy helyen volt, és egy kórteremben volt, azzal, akinek már volt tünete, vagy minimális tünete volt, vagy középsúlyos tünete volt. És az is megtörtént, mert hogy itt most már ténylegesen én ezeket most mind elmentem, mert névvel dokumentált esetek voltak, ahol igenis az tünetmentes kapott gyógyszert, és nem tudta, hogy mire. És nem volt neki joga arra, hogy azt mondja, köszönöm, nem kérek, nem is akarok itt lenni, nekem megvannak otthon a feltételeim, én magamat ismerem, hogy mit jelent az, hogy én fertőzött vagyok, meg tudom oldani azt, hogy két héten át normális körülmények között elkülönítsem saját magam. Az emberek azért nem gondolom azt, hogy mindenki azért szaladgál a földön és a világon, hogy megfertőzön egy másikat, vagy önmagát, súlyosbítja az önmaga helyzetét. Ez az egyik dolog. Ezért azt akarom mondani, hogy igenis az Alkotmányi Bíróság arról szól, hogy vannak jogai. És arról is szól, hogy rendben van, legyen elkülönítés, és legyen az, amit a kormány akar, de akkor ennek legyenek meg a feltételei. A nagyon sok helyről, nagyon sok kórházból érkeznek a panaszok orvosok részéről. Azt ugye nem tudjuk eltagadni, még ha azt is mondjuk, hogy ez nagyon szubjektív, én tudom, hogy nem az, mert most már van, ténylegesen van belátásom, hogy mi történik a kórházakban. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez szubjektív, és nem is így van, akkor nézzük arra, hogy mi van az intenzív terápiákon, ki kerül oda, hogy kerülnek, akkor, amikor orvos hiány van. Ezeket a betegeket hogyan tudjuk ellátni, hogy hogyan tudják ellátni? Hát ezek az orvosok ki vannak nyitvanva 3 hónap után. Tömegesen jönnek a felmondások. Ez a második. Harmadik pont, ami nagyon fontos. Akkor tételezzük fel, és adjunk ennek egy esélyt, rendben van az összes fertőzöttet, igenis helyezzük karanténba, de hova? Melyik kórházba? A 3-4 hónap alatt hol történt meg az, hogy ténylegesen megfelelő körülményekkel biztosított helyeket alakítsunk ki ezeknek az embereknek? Emberhez méltó helyeket. És ne megint a kórházakat blokkáljuk le, vagy ne legyen az, hogy egyik kórházban fent vannak koronavírusos betegek, középen vannak a nem koronavírusos betegek, lent vannak az ilyen-olyan betegek. Ezt nem lehet csinálni. Jó, rendben vannak, akkor beszéljünk arról, hogy a koronavírus fertőzöttek jogai, de beszéljünk arról, hogy nekem esetlegesen, akinek van egy krónikus betegségem, oké, most már 3 hónapig vártam, de szükségem lenne arra, hogy megnézzen egy orvos, ne csak telekommunikációval, vagy ne csak telefonon keresztül, ugyebár, ne csak megkapjak egy receptet valahonnan, mert lennének esetleg kérdéseim, mert lennének esetleg problémáim, mert rátevődik az egész patológiámra az anxietás, az az idegesség, az a frusztráltság, ami felgyűlt bennem 4 hónap alatt. Sürgősségen dolgozok, permanencián dolgozom, az esetek 70%-ához társul. Akkor ezt most tegyük félre, és mondjuk azt, hogy egyébben nem lovagolunk, csak az, hogy mi fog történni ezekkel a fertőzöttekkel, rendben van. Nézzük meg, hogy honnan jönnek ezek a fertőzöttek, ki teszteli őket, hogy teszteli őket, milyen tesztek készülnek. Hogyan fordulhat elő az, egy olyan abszolút visszás helyzet, például, ez kb. Volt ezelőtt 10 nappal, 2 héttel, én már ezt nem tudom pontosan, megtörténik az, hogy kórházba kerül valaki, akinek középsúlyos tünetei vannak, helyre jön, meggyógyul, de kezdve pozitív marad a tesztje. És utána még ott van 2 hétig, ez is rendben van, mert mind pozitív a tesztje. És akkor érkezik egy olyan törvény, ugyebár ez történt ezelőtt 10 nappal, 2 héttel, hogy ez mondja a WHO, hogy nem baj, hogyha meggyógyultál, de még pozitív marad a teszed, akkor már nem fertőzöl, és kimehetsz a kórházból, és kiküldik a beteget a kórházból. Kórházból nem kapott betegszabadságot, a házi orvos nem adhat erre a diagnózisra betegszabadságot, ő visszamenne dolgozni, mert tényleg tünetmentes, de a munkaadó azt mondja, hogy ne vehetlek vissza, mert pozitív a teszted. Rá 2 napra elmegy egy másik laborba, és pozitív, negatív reflexje. Na ezt magyarázzuk meg, hogy lehet. De magyarázzuk meg azt is, hogy hogy történhet meg az, hogy egy családon belül én pozitív vagyok, a másik két családtagom ismételten negatív.
Akkor ez azt feltételezi, hogy nem lehet olyan könnyen elkapni.
Szóval nem tudom, hogy mit feltételez, mert lassan már ebben az egész járványstratégiánkban, ami ebben az országban van, lassan már csak feltételezni tudunk. És ez a baj. Továbbra sincs semmi konkrétum, semmiféle fajta bizonyosság, semmire. Sem a vírus létére, sem a terjedésére, semmire. Ami bizonyosság az, hogy az emberekben nő a feszültség, nő a frusztráltság, az is bizonyos, hogy a gazdaságunk szépen ível lefele, és az is bizonyos, hogy megint bűnpakot keresünk erre. Én úgy látom, hogy most pontosan a legveszélyesebb helyzetben vagyunk, mert az emberjogokat védő alkotmánybíróság lesz a bűnpak, és az a szerencsétlen 550 ember, aki a kórházból kikerült, és nem tudjuk, hogy ebből hány volt tünetmentes, mert lehet, hogy 450 tünetmentes volt. És akkor meg miről beszélünk? Valamennyi tünetmentes, akinek nem biztosítom meg feltételeket, és azt mondta, köszönöm szépen, ebből elég volt.
A mostani protokoll szerint mivel kezelik a betegeket, tehát a COVID-ban megfertőződött betegeket?
Én csak annyit tudok, amit a kollégáim mondanak. Tehát van egy a protokoll kollégáim állítása szerint, a protokoll nem egyére szabott. Azzal kezelik, amit a fertőzős kollégák beállítanak a betegnek. Ez általában ugyanaz. Hát itt nagyon nehéz. És én nem azt mondom, hogy a kollégák dolgoznak rosszul, hanem azt mondom, hogy nagyon kevés a szakember, aki egy ilyen folyamatosan, egy ilyen nagy mennyiségű beteganyaggal dolgozik. Tehát ez gyakorlatilag lehetetlen is egyénre szabott terápiákat, és igen, benne van a mi protokolljainkban, benne vannak azok a gyógyszerek, amiket azok is, amiket ingyen kaptunk, és amiket gyakorlatilag kísérleti gyógyszerek, és tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mit kap, mit nem kap, és de nem szeretnénk belemenni, mert én csak azt tudom mondani, amit a kollégáim mondanak, én ezekkel a gyógyszerekkel nem dolgozom, és akkor nagyon nagy felelőtlenség lenne, ha én most erről beszélnék. De azt tudom mondani, hogy az egészségügyi minisztérium oldalán ezelőtt egy hónappal, másfél hónappal, nem is tudom mikor, megjelentek ezek a protokollok, amilyen csak hogy szépen tevődtek hozzá újabb és újabb kísérleti gyógyszerek, amiket kaptunk, hogy nézzük meg, hogy mennyiben hasznosak ezek, vagy mennyire gyógyítják ezt a fertőzést. Na most már itt megint gond van, mert ez nem úgy történik, mint ahogy eddig történt, hogy oké, rendben van egy gyógyszerem, azon nyilván azon fogom kipróbálni, aki ebben a betegségben szenved, csak hogy akkor ez nem a kettős vakvizsgálata történik, hanem na most ebben nem menjünk bele. Óriási nagy a szubjektivitás az eredmények értékelésében, ez a lényeg. És akkor megint itt van a bizonytalansági faktor.
Van egy ilyen szóbeszéd is, ami körbejárja itt a közösséget, hogy az az érdek, hogy minél több beteg legyen, és hogyha valaki meghal, akkor a halotti bizonyítványára azt írják, hogy COVID-ban hunyt el, és hogyha ezt vállalja a család, akkor pénzt kap ezért. Mennyire igaz ez a szóbeszéd?
Két dolgot tudok mondani. Az, hogy mennyire lehet, mennyire nem, azt nem tudom, de van két konkrét dolog, amit ezzel kapcsolatban tudok mondani. Ugyancsak az Egészségügyi Minisztérium oldalán megtalálható. Igen, és akik a tesztje pozitív volt, az, hogy milyen betegségben, társbetegségben szenvedett, milyen fázisban, milyen stádiumban volt ez a társbetegség. Ebben az esetben koronavírusos elhunytként kell őt kibocsátani, tehát a halott igazolványt kiröldeni. Itt van egy másik dolog, ami kérdőjeles, mert hogy ez ugyanebben a törvényben az van, hogyha esetleg ennek a betegnek a tesztje negatív volt, ismételten is. De a szimptomatológiája utalhat, vagy utal koronavírusos fertőzése, akkor ugyancsak ez fog szerepelni a halotti igazolványon. Na most ez itt nagyon kérdéses, mert akkor, hogyha csak azt veszük, ami ugyancsak az Egészségügyi Minisztérium honlapján van, hogy mit jelent ez a patológia, ami koronavírusos fertőzése után, hát ez nagyon általános. Hát ha meghölök és köhögök és lányom van, és esetleg a légzés, amely kicsit nehezebb, vagy legalábbis úgy érzem, akkor már ott van a patológián, ami lehet akár koronavírusos is, meg akkor is, hogyha negatívat teszem. Nagyon nagy a szubjektivitás. Na most már az, hogy fizetnek, nem fizetnek, én ezt nem tudom, erről nem is beszélnek, erre nincsen konkrét se bizonyítékom, nem is beszélünk ezzel gyakorlatilag senkiről, mert van elég egyéb, ami fontos, tehát ezeket nem tartom fontosnak, ellenben. Tegnap előtt néztem az avokát.ro oldalán jelent meg az, hogy tulajdonképpen ki jogosult erre az úgynevezett bónuszra. Tehát erre a plusz pénzre, ami a koronavírus fertőzöttekkel való kontaktust jelentheti. Mármint itt a nyilván az egészségügyi személyzetre gondolok. Na most ezt meg lehet nézni. Nem tudom, ha ebből lehet levonni valamilyen következtetést, vagy nem. Nem tudom. Tehát én már ebben nem is mennénk bele.